Vége az ötödik napnak. Még öt napunk van hátra a gyakorlásra, tehát most a fél időnél tartunk. Ami elmúlt, az elmúlt. Sokkal fontosabb az, ami még hátra van. A bölcs ember mindig kihasználja a rendelkezésére álló időt. Az elkövetkező öt nap rendkívül értékes mindenki számára. Elég sokan vannak, akik eljöve egy ilyen tanfolyamra, az elején kissé zavarodottan érzik magukat, mivel mindenkinek sajátos elképzelése van arról, hogy mit jelent a meditáció. A meditáció szerintem szóismétlés, vizualizáció, fantáziálás, elmélkedés kell, hogy legyen, és ezek közül egyik sincs meg itt. Az volt a feladatunk, hogy a légzésünket figyeljük, most meg az, hogy az érzéseket figyeljük. Mit csinálunk mi itt tulajdonképpen? De ahogy telik az egyik nap a másik után, egyrészt az esti dhamma előadásoknak, másrészt a tanítóktól kapott válaszoknak, de főként saját gyakorlásunknak köszönhetően kezdjük felismerni, hogy van értelme a technikának. Nem arról van szó, hogy minden félreértés eltűnik, de mire elértük az ötödik napot, valóban úgy érezzük, hogy van értelme annak, hogy becsülettel kipróbáljuk a technikát. Bár minden újnak tűnik, hiszen korábban nem hallottunk e fajta meditációról, mégis úgy határozunk, hogy becsülettel kipróbáljuk ezt a technikát, és szorgalmasan gyakorlunk. Tapasztalataink szerint az ötödik nap után a tanítványok többsége nagyon komolyan kezd gyakorolni. Dolgozzunk hát mi is nagyon komolyan, úgy, ahogy a technika megköveteli tőlünk, pontosan megértve, hogy mit is csinálunk és miért. Ez nem egy szertartás, rítus vagy vallási ceremónia, ahol köröket teszünk a fejtetőtől a lábujjakig. Ma estétől pedig mindkét irányban fogunk haladni. Nincs szertartás, nincs rítus, nem ül Buddha fenn a fellegekben minden tanítványról nyilvántartást vezetve, hány kört tett meg ez a személy vagy az a személy? Hány kört tett meg X úr? Hány kört tett meg Y kisasszony? Hány kört tett meg Zéné? Minél több kört sikerült megtennie, annál nagyobbra nyílik előtte a mennyek kapuja. Ez egyáltalán nem így van. Senki sincs, aki kinyithatná a kaput számunkra. Saját magunknak kell kinyitni a saját kapunkat. Kopognunk kell az ajtón, és az megnyílik előttünk. Kopogjunk a bennünk lévő mennyei birodalom kapuján, a bennünk lévő brámani létség, a bennünk lévő nibbána igazság kapuján, és a kapu megnyílik előttünk. Mindenki saját maga kell, hogy ezt megtegye. A fejtetőtől a lábujjakig, majd a lábujjaktól a fejtetőig való haladás célja, hogy kifejlesszük magunkban a tudatosság képességét, és nem csupán a tudat felszínén megvalósuló, érzékszerveinkhez kapcsolódó tudatosságot, hanem a tudat mélyebb szintjén megnyilvánuló valóság tudatosítását is. Amikor a testünkben megtapasztalható érzésekkel kezdünk el dolgozni, akkor elindulunk a tudat mélyebb rétegei felé. Az úgynevezett tudat alatti valójában sohasem tudatosság nélküli. Szünet nélkül tudatában van a testünkben tapasztalható érzéseknek, és folyamatosan reagál ezekre az érzésekre. Ha úgy találja, hogy az érzés kellemes, akkor ragaszkodással, sóvárgással reagál, ha viszont úgy, hogy az érzés kellemetlen, akkor elutasítással, ellenszenvvel. Ez a tudat mélyének rögzült szokása. Tudatunk mélye ennek a vak, rögzült szokásnak a rabja. Bármi, amit megértünk a tudat felszínén, a tudat mélyebb rétege számára nem hordoz semmilyen jelentést. Az intellektuális szinten megértjük azt, hogy nem szabad negativitásokat létrehoznom. Minden negativitás a saját békém, saját harmóniám ellen irányul. Ez nem helyes. De ez az intellektuális megértés nem nyújt segítséget a tudatalatti számára. A kettő között nagy szakadék tátong. Ez a technika segít abban, hogy átjussunk ezen a szakadékon. Bármi, amit eddig csak a tudatunk mélye észlelt, függetlenül attól, hogy azok kellemes vagy kellemetlen érzések voltak, most teljes tudatunk képes lesz észlelni. Teljes tudatunk felébredetté válik a testünkben jelenlevő érzések valóságára. Bármit is értett meg tudatunk felszíne abból, hogy ne reagálj negativitással, ne reagálj negativitással, most ugyanazt tudatunk mélyebb szintje is elkezdi megérteni. A szakadék lassan eltűnik. Nagyon sokfajta technika volt ismert Indiában 2500 évvel ezelőtt, s Buddha mielőtt azzá vált, majdnem mindegyiküket kipróbálta. Soknak közülük megvolt a maga előnye, hasznosak voltak. De ő mégis úgy találta, hogy ezek a módszerek nem érték el a tudat legmélyén található szennyeződések gyökereit, azok eltávolításától pedig nagyon messze voltak. Anusaya Kilesának hívta ezeket. A kilészáj jelentése szennyeződés és szenvedés. Ánuszája szunnyadó szenvedést, szunnyadó szennyeződéseket jelent. Olyanok ezek, mint a szunnyadó vulkánok. A szenvedés gyökerei jelen vannak, és csak növekednek, egyre növekednek. Bármelyik percben kitörhet a vulkán, s az felülkerekedik rajtunk. Buddha felismerte, hogy amíg nem távolítja el ezeket a gyökereket, addig nem válhat teljes mértékben megszabadult emberré. Ő fedezte fel, hogy a testi érzésekkel dolgozzunk. A légzéssel kezdtük a gyakorlást, mert ez fokozatosan elvisz bennünket a testi érzések tudatosításáig. A testi érzések rendkívül fontosak. Ahogy haladunk az ösvényen, egyre világosabb lesz számunkra, miért is olyan fontosak a testi érzések. Képezzük tudatunk mélyét, hogy ne reagáljon. Tudatunk mélye sohasem reagál a külső dolgokra. Tudatunk mélyének semmi köze ahhoz, hogy mit hallunk, mit látunk, milyen szagot érzünk, mit ízlelünk, mit érintünk meg, vagy mire gondolunk. A tudat ezen mélyebb szintje folyamatosan a testi érzésekkel van kapcsolatban. A külső dolgok hozzák létre viszont az érzéseket, azáltal, hogy kapcsolatba kerülnek az érzékszervekkel. Mivel a tudat egyik része minősít, ez jó, ez meg rossz, ennek megfelelő érzés jelenik meg a testünkben. A tudat mélyebb szintje csak testi érzéseket észlel, csak testi érzéseket tapasztal, s folyamatosan reagál rájuk éjjel-nappal, szünet nélkül. Hogyan változtathatjuk meg tudatunk mélyének rögzült viselkedését? Az egész gyakorlás pontosan ezt a célt szolgálja, megváltoztatni a tudat mélyének rögzült viselkedését. Jelen van a szenvedés, ez tény. A szenvedés létezik. De hogyan szabaduljunk meg a szenvedéstől? Hogyan szabaduljunk meg valamennyi szenvedéstől? Az élet tele van szenvedéssel, a világ tele van szenvedéssel. Valamilyen oknál, valamilyen látszólagos oknál fogva minden ember szenved. Az első fontos lépés az, hogy fogadjuk el a szenvedés létét, és azt, hogy a szenvedés egyetemes, és ezt ne csupán intellektuális szinten tegyük meg. Meg kell tanulnunk, hogyan szemlélhetjük a szenvedést úgy, mint szenvedés. Amikor megtanuljuk a szenvedés tárgyilagos szemlélését, a szenvedés egyetemes igazsága nemes igazságá válik, az első nemes igazságá. Abban az értelemben nemes igazság ez, hogy bárki, aki elkezdi tárgyilagosan szemlélni a szenvedést, úgy, mint szenvedés, anélkül, hogy reagálna rá, előbb-utóbb nemes emberré, szent emberré, megszabadult, megvilágosodott emberré válik. Ez az első lépés. Fogadjuk el a szenvedés valóságát, és kezdjük szemlélni azt. Minden reakció nélkül, egyszerűen csak szemléljük azt. Épp ez az, amit elkezdtünk gyakorolni. Vegyük az egyórás ülések alatt tapasztalt szenvedést. Fél órát még valahogy csak kibírunk, az igazi szenvedés viszont ezután kezdődik. Jaj, erős fájdalmat érzek! Valahogy még tovább bírjuk újabb 15 percen át, és az igazi kínok ekkor jönnek. Óriási gyötrelem! Valaki egyszer odajött hozzám, és azt mondta. Goenkaji, az egész ösvény annyira jó, a technika annyira remek, nagyon tetszik az egész, az esti előadások nagyszerűek, nagyon jó minden. De vegyék ki az egyórás üléseket a programból, ez őrület. Minden más annyira csodálatos. Én is szeretném azt kivenni a programból, de sajnos nem lehet. Szembe kell néznünk vele, vállalnunk kell azt. 45 perc után, amikor az igazi kínok elkezdődtek, minden perc egy órának tűnik. Eltelt egy óra, vagyis elmúlt egy perc, egy óra, egy perc. Most már tényleg úgy tűnik, hogy letelt az egy óra. Milyen kár, hogy nem nyithatom ki a szemem, hogy megnézzem az órám. Milyen kár? Most már biztos, hogy túl vagyunk az órán. A tanár elfelejtett jelezni. Aztán egyszer csak felcsendül az ének.
Anicca vata sanghara.
Ó, ez csodálatos, annyira dallamos. Ez az ének igazán elbűvölő, oly csodálatos. De még mindig hátra van 5 perc. Nem mozdíthatjuk meg a kezünket, nem nyithatjuk ki a szemünket, nem mozdíthatjuk meg a lábunkat. De nem baj, 5 perc nem számít. Boldogok vagyunk. Most már hamarosan megszabadulok ebből a rabságból, ebből a kötelékből. Ó, a szenvedés rabsága és a megszabadulás boldogsága. Mindkettőt egy időben tapasztaljuk meg. Az egész ösvény arról szól, hogy szabaduljunk meg a szenvedéstől, a szenvedés rabságából. Életünkben gyakran kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy nincs mit tenni, szembe kell néznünk a szenvedéssel, legyen az akár fizikai, akár tudati. De hogyan szembesüljünk vele? Épp ez az, amit megtanulunk. De nem csak ezt tanuljuk meg, hanem arra is kiképezzük tudatunkat, hogyan maradjon ilyenkor semleges. Amikor minden nagyon kellemes, és nem érzünk fájdalmat, akkor azt mondjuk, most rendkívül semleges vagyok, ugye, hogy nem reagálok. De amikor egy valódi fájdalom elkezdődik, és semlegesek maradunk, lehet, hogy csak néhány pillanatra maradunk semlegesek, és aztán reagálunk. Ez a néhány pillanat viszont nagyon erőteljes. Semlegességünk megerősödik, és ezzel elkezdődik problémáink gyökereinek megsemmisítése. Még akkor is, ha csupán néhány ilyen pillanat van az egy órán belül, ez a néhány pillanat néhány másodperc, majd néhány perc lesz. Időnként előfordul, hogy egy tanítvány odajön hozzám, és azt mondja, elkezdtem élvezni a fájdalmat. Ez tényleg így van. Azért kezdjük el élvezni a fájdalmat, mert nem reagálunk rá többé. A fájdalom egy fizikai fájdalom volt, melyet megsokszoroztunk azáltal, hogy tudati fájdalommá alakítottuk. Ha a tudati rész eltávozik, és csak a fizikai fájdalom marad, akkor csak szemlélve azt, már csak fele annyira fáj, majd negyed annyira. Egyre enyhébbé válik a fájdalom, és elkezdünk megszabadulni tőle. El kell sajátítanunk fájdalmunk szemlélését. Eddig tudatunk rögzült viselkedésének köszönhetően a fájdalmat annyira erősnek éreztük, hogy az felülkerekedett rajtunk. Amikor elérünk egy területet, csak szemléljük azt. Mondjuk, hogy erős fájdalmat érzünk az adott területen. Kezdjük el úgy vizsgálni azt, mint ahogy az orvos teszi. Az orvosnak ez nem okoz fájdalmat, ő csak vizsgál. Itt nagyon erős a fájdalom, nézzük, hol enyhébb. Mi is eképpen vizsgáljuk át a területet. Ne azonosítsuk magunkat a fájdalommal. A fájdalom az fájdalom. Fájdalmunk van, és akkor mi történik? Mi csupán vizsgáljuk azt. Hadd találjam meg, hol van a fájdalom középpontja. Meddig terjed ki a fájdalom? Itt intenzívebbnek érzem, ott pedig enyhébbnek. Egy kicsit arrébb pedig egyáltalán nincs fájdalom. Eképpen felosztjuk és felbontjuk a területet. A következő körben megint csak szemléljük a jelenlévő fájdalmat, és észrevesszük, hogy a fájdalom mellett van valami más is, lehet, hogy a nyomás érzése. Aztán elkezdjük felosztani, felbontani a területen megjelenő nyomás érzését. Ez a nyomás középpontja, nagyobb nyomást érzek itt, kisebbet ott, még kisebbet amott, itt pedig nem érzek nyomást. Ennek megfelelően osztjuk fel a vizsgált területet. Lehet, hogy elérünk egy olyan szintre, ahol a fájdalom mellett meleget vagy lüktetést érzünk. El fogunk érni egy olyan szintre is, ahol azt tapasztaljuk, hogy az erős fájdalom ellenére jelen van a vibrációk nagyon finom áramlása egész testünkben. Amint elérkeztünk erre a szintre, számunkra a fájdalom nem fájdalom többé, már nem képes felülkerekedni rajtunk. De ne várjuk azt, hogy ez holnap reggel megtörténik velünk. Ez időbe telik. Tanuljuk viszont meg, hogyan kell szemlélni. Az idő nagy részében továbbra is reagálunk, a rögzült viselkedésünk miatt reagálunk, de lesznek olyan pillanatok, amikor nem reagálunk. Ezekben a pillanatokban a fájdalom nemes igazsággá válik, az első nemes igazsággá. Ilyenkor objektíven szemléljük a fájdalmat. Amint megtanuljuk a szenvedés objektív módon, tapasztalati szinten történő szemlélését, egyre mélyebbre és mélyebbre jutunk, és elérkezünk a második nemes igazságig, a szenvedés valódi okáig. A felszínen mindenki azt mondja, valamilyen külső dolog okozza a szenvedésem. Valaki mond valamit, ami nincs kedvünkre, s mi boldogtalanná válunk. Valaki tesz valamit, ami nem tetszik, s mi boldogtalanná válunk. Vagy nem történik meg valami az életünkben, amit szeretnénk, s mi boldogtalanná válunk. Ezek mind külső okok, és a látszólagos szinten, a felszínen valóban igazak is. Amíg a bensőnkben nem értjük meg a valódi okot, addig minden erőnkkel és energiánkkal a külső dolgok megváltoztatásán dolgozunk. Ez pedig nem vezet eredményre. Nem változtathatunk meg másokat. Még ha valaki meg is változna, mi a biztosíték arra, hogy nem jön helyette valaki más, s tesz valami nekünk nem tetsző dolgot? Folyamatosan ugyanezt történik, újra és újra. Lehet, hogy olyan dolgok történnek egész életünkben, amelyeket szeretnénk, de lehet, hogy olyanok, amelyeket nem. A legtöbb esetben nem kíván dolgok történnek, és ezekkel mind szembe kell néznünk. Ezért mélyebbre kell mennünk, hogy megtaláljuk szenvedésünk valódi okát. Ez a technika segítségünkre van abban, hogy a tudat mélyére jussunk, és megtaláljuk a valódi okot. A szenvedés nem kívül van, csupán az érzékelés tárgyai vannak kívül. A szenvedés belülről fakad. Amikor belül elkezdődik a szenvedés, kell, hogy legyen egy ok, ami boldogtalanná tesz minket. Ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre megyünk, elkezdjük ezt megérteni. Nem csupán ezeknek az előadásoknak köszönhetően, és nem is azért, mert olvastunk valamilyen szentírást, könyvet, vagy mert intellektuális szinten elfogadjuk a valóságot. Egyáltalán nem. Saját tapasztalatunk révén kezdjük megérteni, hogy mi boldogtalanságunk mélyen gyökerező oka, és mi elkezdjük szemlélni azt. A második nemes igazság a szenvedés okát, a szenvedés valódi okát jelenti. Miután ezt a két igazságot felismertük, a munka könnyebbé válik. Egy példa. Valaki megbetegszik, és kihívják az orvost. Az orvos első dolga, hogy kiderítse, milyen betegségről van szó. Ha az orvos nem ismeri fel, hogy milyen betegséggel áll szemben, akkor nem gyógyíthatja meg a beteget. Tehát az első, nagyon fontos feladat, hogy megtudjuk, mi a betegség. A második fontos kérdés az, hogy mi a betegség legmélyebb oka. Nem a tünetek a leglényegesebbek. Az orvos nem csak a tüneteket vizsgálja, ha csak azokkal foglalkozna, nem lenne képes meggyógyítani a betegséget. El kell jutnunk tehát a dolgok mélyére. Ha az okot, a betegség valódi okát megtaláltuk, már könnyű lesz a dolgunk. Találunk rá módot, hogy felszámoljuk az okot. Amint pedig az okot felszámoltuk, a betegség megszűnik. Tehát ezzel a technikával a szenvedés valódi okát szemléljük, és elsajátítjuk, hogyan számolhatjuk azt fel. Amint pedig ezt megtettük, megjelenik a harmadik nemes igazság. Ekkor már nincs többé szenvedés. Végül megjelenik a teljes folyamat, hogyan jutunk el a dolgok mélyére, hogyan távolítjuk el a szenvedés okát, és ezzel hogyan távolítjuk el magát a szenvedést is. Ez a negyedik nemes igazság. Ez a négy dolog nem arra szolgál, hogy intellektuális szinten foglalkozzunk velük. Természetesen meg kell értenünk őket intellektuális szinten is, viszont közülük valamennyit meg kell tapasztalnunk a valóság szintjén. Csak ezáltal kezd segítségünkre lenni a technika. Ez az, amit elkezdtünk csinálni, egyre mélyebbre és mélyebbre jutva. Épp hogy csak elkezdtük a gyakorlást, még jelen van a fájdalom és a szenvedés, a hosszú ülések miatt erős fájdalmat érzünk. Lassan megértjük, hogy a fájdalom megjelenésének egyik oka az, hogy a fizikai fájdalmat megtoldottuk a tudati fájdalommal. Ha elsajátítjuk, hogyan szemléljük a fájdalmat, az csökkenni fog. Ahogy szemléljük, folyamatosan szemléljük a fájdalmat, elkezdünk megszabadulni tőle. Mi is történik ilyenkor? Miért van annyi szenvedés mindenfelé? Egyre érthetőbb lesz, hogy ennek sóvárgásunk az oka. A sóvárgás azt jelenti, hogy szeretnénk, hogy valami kívánságaink szerint történjen, és az nem történik meg. Szeretnénk megszabadulni valamitől, ami nem kedvünkre való, de az sem történik meg. Ez a sóvárgás. Óriási mértékű ragaszkodást hozunk létre a szokásunkhoz, a sóvárgáshoz. Ez egyre érthetőbb lesz, ahogy mélyebbre és mélyebbre jutunk. A belül működő törvénynek kívül is működnie kell. A törvény mindenütt ugyanaz, nem tesz különbséget külső és belső között. A szenvedés létezik, és világossá válik számunkra, hogy az élet szenvedéssel kezdődik. Születésünkkor belépünk a szenvedés mezejére. Megjelenik valamilyen vágyunk. Hamarosan ez a vágy sóvárgássá, ragaszkodássá válik, és nagyon zaklatottá válunk. A gyermek sírni kezd, tejet akarok, vizet akarok. Csak sír, mert ez az egyetlen nyelv, amit a gyermek ismer. Ahogy növekszünk, valamilyen nem kíván dolog történik, míg az, amit szeretnénk, nem valósul meg. A megérkezés az életbe, tehát dukka. Az akkori idők nyelvén úgy mondták,
Jatipi dukka.
A születés, az élet kezdete dukka. Ahogy az ember növekszik, valamiben megbetegszik, és ekkor nagyon boldogtalannak érezzük magunkat. Ez egy nagyon rossz betegség. Bármilyen más betegséget elviselnék, de ezt nem. Persze csak azért, mert még nem volt olyan betegségünk. Melyik betegség kellemes? Mindegyik szenvedéssel jár.
Jatipi dukka, jatipi dukka.
Az ember újra és újra megbetegszik. Aztán növekszünk tovább, öregszünk, öregszünk, majd megöregszünk. Az öregkor nagy szenvedéssel jár.
Jarabi dukha, jarabi dukha.
Van egy 100 éves férfi és egy 100 éves nő, akinek már mindenféle nyavajája van, a korral járó gyengeség, és oly sok egyéb nehézség. Így imádkoznak a mindenhatóhoz. Ó, mindenható, kérlek, küld el értünk a halált, hogy megszabaduljunk szenvedéseinktől. Biztos nem vagy szűkében a halálnak, küld el hát értünk. Csak imádkoznak és imádkoznak. Másnap az orvos meglátogatja és megvizsgálja őket. Öreg hölgyem, hát eljött az idő. Lehet, hogy már holnap távoznia kell. Öreg úr, lehet, hogy már holnap távoznia kell. Az öreg hölgy és az öreg úr sírva fakadnak. Ó, nem, ez nem lehet, doktor úr. Rosszul imádkoztam. Nem akarok meghalni, nem akarok meghalni. Találkoznom kell a fiammal, az unokámmal, a dédunokámmal. Oly sok mindent kell még megtennem. Kérem, mentsen meg valahogy, nem akarok meghalni. A halál nagy szenvedés, nagy szenvedés.
Maranam pidukkam, maranam pidukkam.
Mi más is lehetne? Buddha nem játszott intellektuális játékot. A fa alatt ülve megtapasztalta a belső igazságot. Mi okozza a szenvedést? Mélyebbre és mélyebbre jutva a valóság világossá vált számára. Bármire is vágyakozzunk, ha az nem valósul meg, akkor boldogtalanná válunk. Például a meditációs ülés alatt vágyakozunk arra, hogy megszabaduljunk a fájdalomtól. De a fájdalom nem múlik el, és mi boldogtalanná válunk. Csodálatos érzések áldását, extázisát szeretnénk elérni. De nem jönnek, ezért szenvedünk. Bármi, ami után vágyakozunk és nem valósul meg, az szenvedést okoz. Nem kívánt emberekkel, nem kívánt helyzetekkel kerülünk kapcsolatba. Kívánatos dolgokkal, kívánatos emberekkel, kívánatos helyzetekkel pedig nem találkozunk. Ez óriási szenvedést eredményez. Ő mindezt megértette mélyen, legbelül. Majd mélyebbre és mélyebbre haladva elért egy szintre, ahol egyértelművé vált,
Sankhettena panch upadan khanda dukkha.
Leegyszerűsítve, a szenvedés bensőnkben öt összetevő okozza. Az egyik közülük az anyagi komponens, a szubatomi részecskék tömege. Egész testünk szubatomi részecskékből, kalapákból épül fel. A további négy tudati összetevő, a tudat észlelő része, a tudat felismerő, valamint a megtapasztaló és a reagáló része. Ez az öt dolog együttesen építi fel az ént, s a hozzá kapcsolódó óriási méretű ragaszkodást. Upadana. Az upadana ragaszkodást, kötődést jelent. Az öt összetevő mindegyike e ragaszkodás eredménye. Folyamatosan ragaszkodunk ehhez az öt összetevőhöz, melyek újra és újra szenvedést hoznak számunkra. Buddha számára egyre világosabbá vált az upadana, vagyis a ragaszkodás, a kötődés. Négy alapvető ragaszkodást különböztetünk meg. Az egyik fajta ragaszkodás az énre vonatkozik, egy elképzelt énre, anélkül, hogy tudnánk, mit is jelent ez az én, egy elképzelt én. A szubatomi részecskéke tömege lenne az én. Nyilvánvalóan nem, mégis folyamatosan úgy hívjuk, hogy én. Vagy talán a négy összetevő lenne az én. A tudat észlelő része észlel, majd eltűnik. Észlel, majd megint eltűnik. Ez lenne az én. A tudat felismerő része felismer, majd eltűnik. Ez lenne az én. A tudat tapasztaló része megtapasztal, majd eltűnik. Ez lenne az én. A tudat reagáló része reagál, majd eltűnik. Ez lenne az én. Vagy az öt elem együttesen lenne az én. De ez az én annyira fontos. Ha bárki bármit mond az én ellen, akkor ingerülté zaklatottá válunk. Egy elképzelt én, egy kreált én, mégis oly erős ragaszkodást hozunk létre irányába. Valaki tesz valamit az én ellen, és újra rendkívül ingerülté zaklatottá válunk. Én. Nagyon erős ragaszkodást hozunk létre énünkkel szemben. Ez pedig semmi más nem eredményez, mint szenvedést, csak szenvedést. Aztán ez a terület, az én területe elkezd bővülni. Az, amit úgy hívunk, hogy enyém, szintén bekerül a képbe. Ekkor az enyémmel szemben fejlesztünk ki nagyon erős ragaszkodást. Szép karórám van, kiváló és rendkívül értékes. Az egyik tanítványom hozta nekem külföldről ajándékba. Ez igazán remek, rendkívül értékes óra. Egy napon figyelmetlenségből leejtem és eltörik. Elkezdek siránkozni. Ó, hát nem eltört ez a remek óra? És nálunk meg alkatrészt sem lehet hozzá kapni. Hogy tudnám megjavítatni? Szünet nélkül siránkozom utána. Majd ugyanaz a típusú, ugyanolyan értékű karóra leesik a barátom csuklójáról és széttörik. Ezen viszont nem siránkozom. Egyáltalán nem siránkozom, sőt elkezdek szónokolni. Hát, barátocskám, jobban kellett volna vigyáznod. Ilyen órát nem is lehet kapni nálunk, ehhez itt még alkatrészt sem vehetsz. Ez esetben bizony nem siránkozok. Vajon miért? Ugyanaz az óra, ugyanaz a típus, ugyanaz az értéke, mégsem siránkozok. Senki sem az óra széttörése miatt siránkozik. Senki. Az én saját karórám széttörése miatt siránkozok, azért, mert az én órám tört szét. Nagyon erős a ragaszkodásunk mindenhez, ami az enyém. Nem számít, hogy ez az enyém, az úgynevezett enyém pár dollárt vagy pár millió dollárt ér, az teljesen lényegtelen. Amilyen erős a ragaszkodásunk, szükségszerűen olyan erős szenvedést hozunk létre. Minél erősebb a ragaszkodás, annál erősebb a fájdalom. Ez a természet törvénye. Ez egyre érthetőbbé válik, ahogy többet és többet gyakorlunk. A ragaszkodás, a kötődés szükségszerűen szenvedést eredményez, semmi más, csak szenvedést. Egy megtörtént eset. Burmából megérkezve Indiába 2-3 éven át nem voltak még központok, így azok, akik örömmel segítették a technika terjesztését, különböző helyszíneken szerveztek tanfolyamokat, mint például mecsetekben, templomokban, esetleg iskolákban vagy más hasonló helyeken. Az egyik tanfolyamot egy Jaina templomban tartották, egy távoli faluban, mely a Jainák zarándok helye volt. Csak egy-két ember vett részt a tanfolyamon abból a faluból, a többi résztvevő a környező városokból érkezett. Egy nagyon öreg és szegény asszony is eljött a tanfolyamra. Valaki adott neki pénzt vonatjegyre, így hát el tudott jönni, hogy részt vegyen a tanfolyamon. Néhány napon át nagyon boldog volt. Fejlődött a technikában. Aztán az 5. vagy 6. napon megtudta, hogy reggelente ének, az áldás és jó kívánságok szavai hangzanak el a templom központi csarnokában. Megkérdezte, elmehetek rá? Én is részt vehetek rajta? Semmi nem szerepel erről a programban. A menedzser erre azt felelte neki, igen, mehet, de meditálnia kell. Persze, meditálni fogok. El is ment és meditált. Az ének végén rendkívül boldog volt, mosolygott. Majd visszament a szobájába, s amint odaért, felordított. Az emberek oda mentek hozzá. Mi történt? Megharapta egy skorpió, vagy megcsokolta egy kígyó? Mi baja van az öreg hölgynek? De ő nem válaszolt, csak sírt és sírt tovább. Aztán egy idő múlva már csak szipogott, és azt mondta. Hoztam magammal egy erszényt erre a tanfolyamra. Volt benne 20 rúpia, ami kevesebb, mint egy dollár. 20 rúpia. Egész életem megtakarított pénze benne volt abban a pénztárcában. 20 rúpia. És 60 évvel ezelőtt, amikor férjhez mentem, hozományként egy ezüst díszt kaptam. Ez is benne volt a tárcában. Mielőtt eljöttem erre a tanfolyamra, valaki adott ajándékba egy darab aszal gyümölcsöt. Ez is benne volt. Minden alkalommal, amikor meditáltam, a lábaimnál tartottam, és amikor aludtam, a párnám alá tettem. De ma reggel, amikor elmentem a terembe, a szobámban felejtettem, és valaki ellopta. Újjaj, kifosztottak, teljesen kifosztottak. Az összes vagyonom oda lett. És csak sír tovább. Az emberek pedig így vélekedtek. 20 rúpia készpénzben és egy alig 20 rúpiát érő ezüsttárgy. Mondjuk 40 rúpia, de legyen 50 rúpia. Ne sírjon öreg hölgy, összedobjuk önnek azt az 50 rúpiát. Csak folytassa tovább a meditációt, hiszen eddig olyan jól haladt vele. De ő csak sírt, sírt. A többiek azt gondolták. Jobban tesszük, ha összegyűjtjük a pénzt és odaadjuk neki, majd akkor abba hagyja a sírást. Aztán elkezdték gyűjteni a pénzt. 50 rúpia helyett 100 rúpiát sikerült összegyűjteni. Nagyon örült mindenki. Az öreg hölgy végre abba hagyja majd a sírást. Felkeresték hát, és átadták neki a pénzt, de ő ellökte magától. Mit kezdjek ezzel a pénzzel? Az ezüst díszt, amit hozományként kaptam, azt szeretném visszakapni, de az nincs meg. Az emberek tovább keresték, de nem találták meg. Aztán aznap este valaki látott egy majmot egy fa tetején, amint a tárcából kivéve az aszal gyümölcsöt eszegette. Így hát elkapták a majmot, elvették tőle az erszényt, és visszaadták az ezüsttárgyat az öreg hölgynek, és ő azonnyomban abba hagyta a sírást. Ez hát a sóvárgás. Legyen az 20 rúpiát vagy 20 millió rúpiát érő dolog, nem számít. Amilyen mértékű a kötődés és a ragaszkodás, szükségszerűen olyan mértékű lesz a szenvedés. Én enyém, én enyém. Akár használjuk-e szavakat, akár nem, az én, az enyém és a hozzájuk kapcsolódó ragaszkodás tele van szenvedéssel, tel is tele van szenvedéssel. Erről eszembe jut egy másik eset, ez is Észak-India egy távoli falujában történt. Egy nagyon képzett szerzetes vett részt a tanfolyamon, aki 5 vagy 6 nap után odajött hozzám. Goenkaji, 12 és 1 óra között a hallgatók interjúra mehetnek önhöz, de csak 10 percet kapnak. Azokban az időkben, mivel kevesebb hallgató volt, 10 percet kapott mindenki. 10 percet szán ezekre a világi emberekre. Milyen kérdéseik lehetnek nekik? Lehet, hogy még a 10 perc is sok. Én viszont szerzetes vagyok, ezért nekem nagyon sok kérdésem van. Kérem, adjon nekem 1/2 órát. Erre így válaszoltam. Tiszteletre méltó uram, tudom, hogy filozófiai kérdésekről és effélékről akar beszélni, és ezekre nem vagyok kíváncsi. Nem adhatok több időt. Ó, nem, Goenkaji! Az elmúlt három napban megértettem, hogy értelmetlen minden filozofikus beszéd. Csak a technikáról fogok beszélni. A technikáról? Miért kell ahhoz fél óra, hogy megbeszéljük a technikát? Kérem, adjon nekem mégis fél órát. Rendben, valahogy megoldjuk, jöjjön hát. Aztán el is jött. 2-3-5 percen át valóban a technikáról beszélt. Aztán hirtelen témát váltott. Goenkaji, abban a nagyvárosban, azt a nagyvárost értette ezen, ahonnan jött, van az ön kolostora. Az én kolostorom? A kolostorok a szerzeteseknek valók, nem világi embereknek. Én világi ember vagyok, hogy lehetne nekem kolostorom? Goenkaji, próbálja megérteni, ott van az ön kolostora. Tiszteletre méltó uram, én világi ember vagyok, és egyértelmű bizonyítékom van arra, hogy ez így van. A feleségem mindig mellettem ül, amikor tanítok. Hogy lehetne nekem kolostorom? De csak hajtogatta, hogy Goenkaji, az ön kolostora, az ön kolostora. Majd így folytatta. Goenkaji, a kolostorában pedig az elefántja. Az elefántom? Miről beszél ez az ember? Aztán hirtelen bevillant a tudatomba. Hiszen Indiában vagyunk. India egy csodálatos ország, hatalmas ország, számos különféle hagyománnyal. Vannak néhányan, akik tradíciójuk, meggyőződésük szerint nem használnak ilyen csúnya szavakat, mint az én és az enyém. Nem használják ezeket. Amikor ént kellene mondaniuk, azt mondják, hogy te, amikor azt kell mondaniuk, hogy enyém, azt mondják, hogy tiéd. Ó, most már értem, válaszoltam. Igen, tiszteletre méltó uram, az én kolostorom, az én elefántom. Mondja tovább, mi a gond velük? Nos, a szerzetes, aki mindenről lemondott, hivatalos engedély nélkül kolostort építetett egy város közepén. Most pedig értesítést kapott, hogy le fogják rombolni, el fogják dózerolni. Elefántot pedig nem lehet a város központjában tartani, így utasítást kapott arra, hogy vigye el onnan. Valahonnan megtudta ez a szerzetes, hogy a város polgármestere járt Burmában, és az én vendégem volt. Goenkaji csak pár szavába kerülne, és megmentheti a kolostorát és az elefántját. Nem használta ugyan az én és enyém szavakat, ragaszkodása mégis nagyon erős volt. A ragaszkodás pedig szükségszerűen szenvedést hoz, semmi mást, mint szenvedést. Minél erősebb a ragaszkodás, a szenvedés szükségszerűen annál erősebb lesz. Nem lenne semmiféle szenvedés, ha létrehoznánk ugyan a ragaszkodást az én irányába, de az én örökké való lenne. Vagy ugyanígy, ha ragaszkodást hoznánk létre az enyém irányába, és az enyém örökké való lenne. Akkor nem lenne szenvedés. A gond viszont az, hogy az én és az enyém nem örökké való. Bármit hívjunk is enyémnek, nincs mit tennünk, az elmúlik. Nem tehetünk semmit ellene. De még ha az enyémnek hitt dolgok maradnak is, az úgynevezett énnel nincs mit tennünk, elmúlik. Szükségszerűen eljön a távozás ideje, és ez oly sok szenvedést hoz. Ha jelen van a ragaszkodás, ha jelen van a kötődés, a szenvedés rendkívül erős. Ezzel kifejlesztünk egy másfajta ragaszkodást is. Ragaszkodásunk elsődlegesen az énre irányul, mely aztán enyémmé alakul. Ezzel létrejön az én nézetem, az én filozófiám, az én dogmám, az én hitem, az én tradícióm. Óriási méretű ragaszkodást hozunk létre saját nézeteinkre vonatkozólag, anélkül, hogy megértenénk azt, hogy színes szemüvegen átlátjuk a világot, és szemüvegünk színéhez építjük ki a ragaszkodást. Ha piros színű a szemüveglencsénk, akkor minden pirosnak látunk. Más valaki számára, aki zöld szemüveget hord, minden zöldnek látszik. Elkezdünk vitatkozni egymással, és mi nem tudjuk meggyőzni őt, hogy minden piros, ő pedig nem tud meggyőzni bennünket, hogy minden zöld. Csak vitatkozunk, és lehet, hogy betörjük egymás fejét, de mégsem sikerül megegyezni. A ragaszkodásunk tehát a színekhez kapcsolódik, ezért nem úgy látjuk a dolgokat, ahogy azok valójában vannak. Ez a nagymértékű ragaszkodás nagy szenvedést eredményez. Egyesek ragaszkodnak a szertartásokhoz, rituálékhoz, ceremóniákhoz, s az ehhez hasonlókhoz. Tapasztaltam, nem a nyugati, hanem a keleti országokban, hogy az emberek ragaszkodnak a napi szertartásaikhoz, és megérkezve a Vipassana tanfolyamra azt mondják, miért kéne abbahagyni ezeket a szertartásokat? Csak negyed órát adjanak rá. Elvégzem a szertartásomat, aztán visszatérek a meditációhoz. Amikor megmondják nekik, hogy semmiféle rituálét nem végezhetnek, akkor rendkívül zaklatottá válnak. Később természetesen felismerik ennek az értelmét, de eleinte ragaszkodásuknak köszönhetően szenvednek emiatt. Ez a négyféle mély ragaszkodás oly sok szenvedést okoz nekünk. Buddha még mélyebbre ment, hogy megismerhesse, miért jön létre ragaszkodás. A magyarázat egyre érthetőbbé vált számára. Megjelenik a sóvárgás valami iránt, amit szeretnénk. Valami iránt, amit szeretnénk birtokolni, amit szeretnénk megtartani. Óriási méretű ragaszkodást hozunk létre a sóvárgásunk iránt, és a sóvárgás hamarosan kötődést, ragaszkodást eredményez. Vagy amikor nem akarunk valamit, amikor meg akarunk szabadulni valamitől, de nem vagyunk rá képesek. A sóvárgás ekkor kötődéssé, ragaszkodássá változik, és elkezdődik a szenvedés. Mi tehát a sóvárgás oka? Ő nem játszott intellektuális játékot. Nem olvasott szentírást, s nem beszélt a szentírásról. Úgy kísérletezett, mint egy tudós, figyelve, mi történik legbelül. Egy piciny vágyacska jelenik meg, ami kedvünkre van, és ami rendkívüli gyorsasággal sóvárgássá alakul. Egy bármilyen dologtól való megszabadulásra vonatkozó piciny apró vágy pedig elutasítássá válik. Nos, ez a tanha. Az akkori idők nyelvén a sóvárgást tanhának nevezték.
Tanha paccaya upadanam.
A sóvárgás ragaszkodássá válik. A piciny vágyacskák sóvárgássá, a sóvárgás pedig ragaszkodássá válik. Mi hozza létre ezeket az apró piciny vágyakat? Mi okozza megjelenésüket? Ez tökéletesen érthetővé vált számára, mert megtapasztalta, hogy a vágyak okai a
védana paccaya tanha,
vagyis a testünkben megjelenő érzések. Amikor kellemes érzéseket tapasztalunk testünkben, az kedvünkre van, s rendkívül gyorsan ragaszkodást, kötődést hozunk létre irányukban. Amikor viszont kellemetlen érzéseket tapasztalunk, azon nyomban elutasítjuk azokat, gyűlöletet hozunk létre velük szemben. Meg akarunk tőlük szabadulni, de sóvárgás által akarunk tőlük megszabadulni. Tehát az érzések, a vágyak létrejöttének okai
védana paccaya tanha.
A paccaya okot, a védana érzést jelent. A megjelenő érzések jelentik a sóvárgásokát, amely ragaszkodássá alakul. Mi az érzések létrejöttének oka? Ezt tanulmányozva, ezt vizsgálva Buddha felismerte, hogy
passa paccaya védana.
Létrejön egy kapcsolódás, és amint a kapcsolódás létrejött, szükségszerűen megjelenik egy érzés a testünkben. Miféle kapcsolódásról van itt szó? Ez az érzékelés hat kapuja. A szemek, a szem kapcsolata valamilyen formával, színnel vagy fénnyel, ezek a látástárgyai. Ahogy a kapcsolat létrejön, szükségszerűen megjelenik valamilyen érzés. A fül érzékelése kapujának tárgya, amikor egy hang kapcsolatba kerül a fülünkkel, szükségszerűen megjelenik egy érzés. Az orr érzékelési kapuja, valamilyen szag kapcsolatba lép az orrunkkal, mely szükségszerűen valamilyen érzést eredményez. A nyelv érzékelési kapuja, valamilyen íz kerül kapcsolatba a nyelvünkkel, és ez szükségszerűen kivált egyfajta érzést. A test érzékelési kapuja, valamilyen megérinthető tárggyal való kapcsolat szükségszerűen valamilyen érzést eredményez. És végül a tudat érzékelési kapuja, bármilyen gondolat, bármilyen érzelem hatására szükségszerűen létrejön valamilyen érzés a testünkben. Tehát a létrejött kapcsolat eredményezi az érzéseket. Mi az oka a kapcsolat létrejöttének? Ez rendkívül egyszerű és érthető.
Szalájétan paccaya passz.
A passzó kapcsolatot jelent. A szalájátána az érzékelés hat kapuját jelenti, amire a továbbiakban egyszerűsítve, mint érzékszervekre fogunk hivatkozni. Amíg az ember rendelkezik a hat kapuval, addig valamelyik érzékszerv révén szükségszerűen létrejön valamilyen kapcsolat az érzékelés adott tárgyával. Az egész világ tele van az érzékelés tárgyaival. Tehát a kapcsolat létrejöttének oka a hat érzékszerv, melyet magunkban hordozunk, valamint az érzékelés adott tárgyai, melyeket a külső világban találhatunk. Mi az oka az érzékelés hat kapuja meglétének? Ez is teljesen világos. Az ok a
námrúpa paccaya szalájtanam.
A náma a tudati rendszert jelenti. A rúpa a fizikai rendszert, a testünket jelenti. A kettő kapcsolódása nyomán, amint a kombináció létrejön, amint elkezdődik az élet áramlása, elkezdődik ezen életünk folytonossága, létrejön a hat érzékelési kapu is. Miért épp így indul a test tudat léte? Oly egyértelmű volt ez is számára.
A vinyána paccaya námarúpa
miatt, vagyis mert a tudatosság áramlása állandóan jelen van. Amint életünk véget ér, jelenlegi tudatosságunk áramlata kapcsolatba lép egy új élettel, és egy másik helyen jelenik meg. keletkezik és elmúlik, keletkezik és elmúlik. Halálunk pillanatában elmúlik, majd megjelenik valahol máshol, egy másik testben, és ugyanúgy elkezd ott áramlani. Ezt jelenti a
vinyána paccaya náma rúpam.
Mi az oka a vinyána létrejöttének? Tökéletesen érthető volt ez is számára. A
sankhára paccaya vinyána.
Az oka. A tudat szintjén megvalósuló szándékos cselekvések felelősek a következő pillanatban megvalósuló tudatosságért. Ebben a pillanatban egy szankárát hozunk létre. Gyakran fogjuk hallani ezt a szót, szankára, ami a tudat szintjén megvalósuló szándékos cselekvést jelenti. Amikor létrehozunk egy szankárát, a következő pillanatban megjelenik a tudatosság. Létrehozzuk a szankárát, és a következő pillanatban ott a tudatosság. A halál pillanatában egy nagyon mély, a sziklába vésett vonalhoz hasonló szankára jön a felszínre, és erős lökést adva a tudatosságnak, az valahol máshol jelenik meg újra. Tehát az áramlás e szankárák miatt folytatódik. Mi az oka a szankárák létrejöttének? Ez is oly világos volt számára.
Az avidzsa paccaya szankára,
vagyis a tudatlanság az oka. Mindnyájan tudatlanságunk miatt hozzuk létre a szankárákat. Miféle tudatlanság ez? Nem olyan, mint amikor valaki nem járt iskolába, vagy mint amikor valaki nem olvasta a szentírásokat, vagy nem hallgatta a Dhamma előadásokat. Nem erről van szó. A tapasztalati szinten megvalósuló tudatlanság ez. Nem tudjuk, hogy mélyen a bensőnkben hogy jön létre a szenvedés, hogyan jelennek meg az érzések, és hogyan reagálunk a sóvárgás szankárájával azokra az érzésekre, amelyek kellemesek, és hogyan reagálunk az elutasítás szankárájával a kellemetlen érzésekre. Mélyen, bensőnkben ez az egész folyamat szüntelenül zajlik, és a felszínen mindenről semmit sem tudunk. Ez a sokszorozódási folyamat, a szenvedés létrehozása, majd megsokszorozása, a szankárák létrehozása, majd azok megsokszorozása, mindezek létrejöttének a tudatlanság az oka. A teljes lánc, minden egyes kapcsolódás oly világossá vált számára.
Avidzsa paccaya szankára.
A tudatlanságból adódóan hozzuk létre a szankárákat.
Szankára paccaya vinyána.
A szankáráknak köszönhető a vinyána, a tudatosság.
Vinyána paccaya náma rúpam.
A tudatosság a testtudat egy új életének létrejöttét eredményezi.
Náma rúpa paccaya szalájtana.
A test és tudat létrehozza az érzékelés hat kapuját.
Szalájtan paccaya passa.
Ezek lehetővé teszik a kapcsolat létrejöttét.
Passa paccaya védana.
A kapcsolatnak köszönhetően megjelennek az érzések.
Védana paccaya tanha.
Az érzések eredményezik a sóvárgást.
Védana paccaya tanha. Tanha paccaya upadana.
A sóvárgás kötődésé, mély ragaszkodássá alakul.
Upadán paccaya bhava.
A sóvárgáshoz való mély ragaszkodás következtében elkezdődik a báva folyamata, ami az élet áramlását jelenti. Az élet folyamatosan, teljes erővel áramlik. Minden alkalommal, amikor az élet véget ér, ez a báva szankárának hívott nagyon mély szankára felelős azért, hogy létrejöjjön egy új élet. Tehát a létesülés folyamata folytatódik, nem fejeződik be életünk végén.
Bhav paccaya jati.
Az átalakulás folyamatának köszönhetően halálunkat követően egy új élet, egy jati kezdődik. Egy újabb élet, egy újabb születés. Amikor elérkezik a születés ideje,
jati paccaya chara maranam sok paridev dukh domanasupayasa sambhavanti.
Miután az élet elkezdődött, az összes szenvedésen át kell esnünk. Az öregkor szenvedésén, a betegségtől való szenvedésen, a haláltól való szenvedésen, az áhított dolgok meg nem történte miatti szenvedésen, és a nem kívánt dolgok megtörténte miatti szenvedésen. Születésünket követően szükségszerűen át kell esnünk valamennyi fizikai és tudati szenvedésen. Ez teljesen érthetővé vált számára. A teljes folyamat oly egyértelművé vált számára, és az bárki számára érthetővé válik, aki egyre mélyebbre és mélyebbre megy. A tudatlanságtól megszabadulva, az igazság tapasztalati szinten történő megértésével teljesen érthetővé vált, hogyan kezdődik a szenvedés, és hogyan sokszorozódik az meg folyamatosan. Hogy szabadulhatunk meg tőle? Hogyan válhatunk meg tőle? Hogyan törjük meg ezt a láncot, ezt a kapcsolódásokkal teli láncot? Melyik láncszemet kell átvágni? Hol kell a láncot elszakítani? Az élet már elkezdődött a námával és a rúpával, a testtel és a tudattal. Az áramlás elkezdődött. Mit tehetünk hát? Legyünk öngyilkosok? Megoldja ez a problémát? Ó, nem, egyáltalán nem oldja meg. Nem szabadulhatunk meg a szenvedéstől így módon. Mi a tudat szándéka abban a pillanatban, amikor valaki öngyilkosságot követel? Milyen állapotban van ekkor a tudat? Gyötrelemmel van tele. Egy ilyen élet utolsó tudata tele van gyötrelemmel. Nem is hozhat létre mást, mint egy gyötrelemmel teli új életet. A következő tudat is tele lesz gyötrelemmel, hiszen ez a jelenlegi élet tudatának terméke. Az öngyilkosság tehát nem old meg semmilyen nehézséget. Az ember nem szabadulhat meg a szenvedésektől öngyilkosság révén. Amikor jelen van a náma és a rúpa, vagyis a test és a tudat, az élet áramlik. Akkor mit tehetünk a hat érzékszervel? Legjobb, ha megsemmisítjük azokat is? A szemünket, a fülünket, az orrunkat, a nyelvünket, s így minden rendben lesz? Majd jöhet a test és a tudat? Ez megint csak öngyilkosság lenne. Hogyan is semmisíthetnénk meg ezeket? Aztán ott van a világ összes érzékelést kiváltó tárgya. Azokat is el kell pusztítanunk? Ez lehetetlen. Hogy is lehetne azokat elpusztítani? Amikor ez a hat érzékszerv jelen van, és az érzéseket kiváltó tárgyak is jelen vannak, a kapcsolat szükségszerűen létrejön. Ezelől nem tudunk elmenekülni. Amikor a kapcsolat, a passa létrejön, az érzés, a védana szükségszerűen megjelenik. Nem tudunk tőle megszabadulni. Ez a pont a kapcsolat létrejöttének láncszeme képezi a bölcsesség forrását, ez az a hely, ahol egy fejszével elvághatjuk a kapcsolatot. A védana, amíg élünk, szükségszerűen megjelenik. A dolgok folyamatosan kapcsolatba kerülnek az érzékszerveinkkel. A test és a tudat minden pillanatban kapcsolatba kerül velük. A tudatlanság, vagyis az avidzsa miatt az érzéssel együtt megjelenik a tanha, megjelenik a sóvárgás és az elutasítás is. Most pedig meg kell változtatnunk az egész folyamatot. Jelen van tehát az érzés, és az érzéssel együtt megjelenik a bölcsesség, a valóság. Mit jelent egy adott érzés? Az nem örökkévaló, nem állandó. Létrejön és elmúlik. Hadd szemléljem, meddig van jelen. Való igaz, hogy létrejön, majd elmúlik. Bármennyire is kellemetlen egy adott érzés, az szükségszerűen elmúlik. Nincs értelme tehát reagálni rá. Mi értelme lenne egy olyas valamire reagálni, ami természeténél fogva úgyis elmúlik? Ennek egyszerűen nincs értelme, semmire sem megyünk vele. Egyre érthetőbb és érthetőbb lesz, hogy eljutva arra a szintre, ahol az érzéseket megtapasztaljuk, és nem reagálva ezekre az érzésekre, megváltoztatjuk a szenvedés megsokszorozódásának folyamatát. A megszabadulás folyamata ezzel elkezdődik. Buddha felismerte, hogy az érzés egy rendkívül fontos útelágazás. Az egyik út, ahogy mondotta,
Dukkha samudaye gamini patipada.
Az út, ami tele van szenvedéssel, amelyen szenvedést hozunk létre. Minden egyes érzéssel, amelyre reagálunk, folyamatosan szenvedést hozunk létre. Minden pillanatban észleljük az érzéseket, és minden pillanatban reagálunk rájuk. Tehát az egész folyamat a szenvedés megsokszorozásának folyamata. De ugyanebből az útelágazásból, a testi érzésekből kiindulva eljuthatunk egy másik útra, a megszabadulás útjára.
Dukkha nirodha gamini patipada.
Valamennyi szenvedéstől megszabadulhatunk, mivel mostantól, mikor egy érzést tapasztalunk, nem reagálunk rá. Egyszerűen megértjük azok aniccsa, vagyis múlandó természetét. Az első fontos dolog az, hogy tudatában vagyunk az érzéseknek, és amikor tudatában vagyunk az érzéseknek, nem reagálunk rájuk. Minden érzésnek pannyává kell válnia, ami vidzsát jelent.
Védana, paccaya, pannya.
Minden érzés bölcsességet kell, hogy eredményezzen. Egyetlen érzéssel eredményezzen viszont tanhát, vagyis sóvárgást és elutasítást. Ez az általunk választott út a megszabaduláshoz. Egyre mélyebbre, az érzések szintjére jutunk, és nem reagálunk. Itt tudjuk elszakítani a láncot. Felismerjük, hogy az egész lánc elszakad, mivel most már nincs több avidzsa, vagyis nincs több tudatlanság.
Avidyájetvév asszés virág nirodha.
Amikor a tudatlanságtól teljes egészében megszabadultunk, akkor
sankhára nirodha.
Nincs több sankhára, nem jön létre több sankhára.
Sankhára nirodha, vinyána nirodha.
Nincs több vinyána, vagyis abba marad a tudatosság áramlása.
Vinyána nirodha, námarúpa nirodha.
A tudat és test áramlása megszűnik.
Námarúpa nirodha, salájtan nirodha.
Megszűnik az érzékelés hat kapuja.
Salájtan nirodha, passa nirodha.
Nem jön létre több kapcsolat.
Passa nirodha, védaná nirodha.
Megszűnnek az érzések. Majd
védaná nirodha, tanhá nirodha.
Nincs többé sóvárgás.
Tanhá nirodha, upádán nirodha.
Nincs többé ragaszkodás.
Upádán nirodha, bhav nirodha.
Megszűnik a létesülés folyamata.
Bhav nirodha, jati nirodha.
Nincs több újjászületés. Majd
jati nirodha, jara, maranang, sok, paridev, dukk, domanasupájása, nirujjhanti.
És ezzel megszűnik az összes születéssel együtt járó szenvedés. Mindezt nagyon könnyű megérteni. Lehet, hogy megértjük intellektuális szinten, de ez nem segít. Gyakorolnunk kell. El kell jutnunk a mélybe, ahol jelen vannak az érzések, s nem szabad reagálnunk rájuk. Az érzések ott vannak, de mi nem reagálunk. Ezek elméleti szinten történő elfogadása nem segít. Lehet, hogy valaki nem is hisz a múlt és jövendő életekben. Ez nem számít, nem kell feltétlenül hinni benne. Nem szükséges elfogadnunk, hogy vannak múlt és jövendő életek, anélkül is segítségünkre lesz a technika. Elég, ha elfogadjuk a jelenlegi életünket. Ez megvan, és ott van a szenvedés, melyet minden pillanatban saját magunknak hozunk létre. Minden pillanatban létrehozunk egy szankárát, és minden szankára szenvedést eredményez. Folyamatosan ismételjük a szankárát, amíg olyan mély nem lesz, mint a sziklába vésett vonal. Egyre több szenvedés jelenik meg. Mi viszont elkezdtünk megszabadulni a szenvedéstől. Elkezdtünk megszabadulni jelenlegi szenvedésünktől, ez a természet törvénye. Amint a testünkben található érzések megtapasztalása révén nem hozunk létre újabb szankárákat, a régiek elkezdenek a felszínre jönni. A múltban felhalmozott szankáráink elkezdenek a mélyből a felszínre jönni. Amikor feljönnek, magukkal hoznak néhány érzést, mi pedig ilyenkor semlegesek maradunk, nem reagálunk rájuk. A szankárák ezáltal elvesztik erejüket, egyre gyengébbé válnak, majd eltávoznak. Majd a múltban keletkezett szankárák egy másik nagy csoportja is a felszínre jön bizonyos érzésekhez kapcsolódva. Ez esetben is semlegesek maradunk, és így módon megszabadulunk ezektől a régi szankáráktól. Amikor nem hozunk létre újabb szankárákat, a régiektől apránként automatikusan megszabadulunk. Amilyen mértékben sikerül semlegesnek maradnunk, olyan mértékben jönnek azok a felszínre, és szabadulunk meg tőlük. Ez az, amit az aniccavata szankára alatt értünk. Időnként halljuk majd Buddha szavait.
Aniccavata szankára.
Minden szankára anicca, vagyis keletkezés és elmúlás.
Uppa, davaya dhammino.
Keletkezés és elmúlás. A keletkezés és elmúlás a természetük.
Uppa, davaya dhammino.
Elmúlik, majd újra létrejön, megsokszorozódik, majd újra megjelenik. Viszont ha tudatában vagyunk az érzéseknek, és nem reagálunk rájuk, akkor megvalósul az
upajjitva nirujjhanti,
vagyis megszabadulunk a szankáráktól. Feljönnek a felszínre, és megszabadulunk tőlük. Amilyen mértékben megszabadulunk tőlük,
tészang vúpa samosukho,
olyan mértékben elkezdjük élvezni a megszabadulást, a megszabadulás békéjét, a megszabadulás boldogságát. Így néz ki a teljes folyamat. Ez jelentette Buddha megvilágosodását. Megtalálta a szenvedés valódi okát, és rátalálta arra, hogy a legmélyebb szinten miként szabadulhat meg a szenvedés valódi okától. Buddha megvilágosodás utáni első szavai csodálatosak. Valójában Buddha minden szava csodálatos, de az első szavai különösen azok. A 10 nap során minden nap halljuk Buddha első szavait, naponta legalább 3 alkalommal.
Annék jati sansarang sandavisang yanimbisang Gakar kangave santu dukha jati puna puna. Gakar kadittu si punge hangne kasi. Sabate pasuka bhagga gakutang visankhitang. Visankar gatang chittang. Tanihanang khayamajjaga. Anék a játi szanszáren.
Aznap éjjel, Vészaka hónapjának teli holdas éjszakáján ült a fa alatt és szemlélte a belső igazságot. Ahogy az ember mélyebbre és mélyebbre jut, a tudat bizonyos képességei javulnak. Az egyik ilyen a múltra való emlékezés képessége. Nem sokkal éjfél után megjelent nála ez a képesség, és elkezdte látni a múltat, nem csak az ez életbelit, hanem az előző életbeli, majd az azt megelőzőt, a tízzel korábbi életben lévőt, és így tovább. Csak figyelte a múltat, a számtalan elmúlt életet. Aztán így szólt.
Anéka játi szanszáren.
Ezen áramlás világában oly sokszor megszülettem. Születést, újabb születést követett, számtalan életet éltem egymás után. Az anéka jelentése számtalan.
Anéka játi szanszáren. Sandhavishan.
S minden születésem után futottam, futottam.
Anibbisan.
Szünet nélkül, szakadatlanul. Mindenki, aki megszületik, folyamatosan fut a halál felé. Amint megszületünk, elkezdünk rohanni halálunk felé. Nincs megállás egy másodpercre sem. Hadd várjak egy kicsit, nem megyek a halál felé. Nem várhatunk. Folyamatosan futnunk kell, megállás nélkül futunk a halálunk felé, anélkül, hogy bármit is elértünk volna. Néhány életében találkozott bölcs emberekkel, akik azt mondták neki, hogy megszabadulhat a születés, a halál, a szenvedés körforgásából, feltéve, ha rátalál a teremtőre, a nagy teremtőre. Így sok életen keresztül ezt a teremtőt kereste, aki e ház teremtője. Miféle házról van itt szó? Amikor meghalunk, egy másik ház vár ránk. Valahányszor meghalunk, egy másik ház vár ránk.
Gahkarakam.
Ki hozza létre ezt a házat?
Gahkarakam gavesanto.
Keresve a ház teremtőjét.
Dukkha jati puna puna.
Újra és újra szenvedéssel teli jöttem a világra. Bármelyik szintre kerültem is, mindenütt szenvedést találtam. Még a legmagasabb szinteken is, a mennyei szinteken, a brámani szinteken is jelen van az öregségtől és a haláltól való szenvedés. Ott sem szabadulunk meg teljes egészében a szenvedéstől. Ó, házépítője, most már látlak téged. Ezentúl nem tudsz újabb házat teremteni nekem. Hogy építhet valaki házat? Kell, hogy legyenek hozzá építőanyagok, deszka vagy acél, cement vagy habarcs. Én pedig megsemmisítettem mindegyiket.
Gahkarak dittósi punagi hangane káhasi, sabbate pásuka bhagga gahkutang visankhitang.
Megsemmisítettem minden építőanyagot. Már nem tudsz nekem házat építeni. Melyek ezek az építőanyagok?
Visankhargatang chittang.
Tudatom mentes minden szánkárától, a szánkáráktól, melyek az újjászületésért felelősek, teljes mértékben megszabadultam. A sóvárgás gyökerestől eltávozott. Nyoma sem maradt a sóvárgásnak, így nincs több új szánkára sem. A régi szánkárák pedig mind eltávoztak. Nem hozhatok létre többé újabb szánkárákat. Ez a tökéletes megszabadulás állapota. Bárki elérheti ezt az állapotot, de mindenki saját maga kell, hogy dolgozzon érte. Nem érhetjük el ezt az állapotot sóvárgással vagy imádkozással, dolgoznunk kell érte. Nem arról van szó, hogy majd valami csoda folytán megszabadulunk. A 10 nap során elsajátítunk egy technikát, amely megmutatja, hogyan kell dolgozni, hogyan jussunk el tudatunk mélyére, ahol éjjel-nappal folyamatosan létrehozzuk a szánkárákat. Éjjel-nappal jelen van a sóvárgás és az elutasítás szánkárája. Hogyan is lehetne változtatni ezen a rögzült szokáson, ha csak nem az érzések észlelése révén? Számos meditációs technika létezett Buddha idejében, Buddha előtt és után is. Amivel Buddha egészítette ki azokat, amit Buddha fedezett fel, az volt, hogy nem szabadulhatunk meg a szenvedéstől, a szenvedés egész folyamata megmarad, ha csak nem érjük el azt a pontot, ahol a szankárák keletkeznek, ahol a sóvárgás keletkezik. Azok pedig az érzések szintjén keletkeznek. Hívhatjuk ezt vipassánának, de adhatunk neki bármilyen más nevet is. Bármilyen meditáció, amely az érzések szintjén dolgozik, és azt tanítja, hogy maradjunk semlegesek a testi érzésekkel szemben, az a megszabadulás meditációja. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy találkoztunk egy ilyen meditációs technikával. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy megkapjuk az ösztönzést, hogy dolgozhassunk vele, haladhassunk az ösvényen. Természetesen ez egy hosszú ösvény. Bármilyen hosszú is legyen, a leghosszabb ösvény is, legyen az akár 10 000 mérföld hosszú, az első lépéssel kezdődik. Mi megtettük az első lépést. Akik az első lépést sem teszik meg az ösvényen, nem remélhetik, hogy elérik a végső célt. Azok viszont, akik megtették az első lépést, minden lehetőségük megvan arra, hogy megtegyék a másodikat, a harmadikat, és lépésről lépésre haladva szükségszerűen elérjék a végső célt. Használják ki a fennmaradó 5 napot. Tanuljuk meg, hogyan haladjunk az ösvényen. Amennyi utat megteszünk az ösvényen, olyan mértékben változtatjuk meg tudatunk rögzült szokásrendszerét, olyan mennyiségű szennyeződés jön a felszínre, és semmisül meg. Mondjuk, hogy 100 tonna súlyt cipelünk a fejünkön. Ha csak 1 tonnát veszünk le róla, már nagyon jó, már csak 99 marad rajta. 1 tonnától megszabadultunk. Aztán leveszünk 10 tonnát, 20 tonnát, 50 tonnát, 90 tonnát, ki tudja mennyit. Vegyünk le annyit, amennyit csak lehet, és könnyebben megyünk innen haza. A legfontosabb dolog az, hogy elsajátítsuk a technikát, hogy elsajátítsuk azt, hogyan vegyük le a súlyt a fejünkről. Tanuljuk meg, hogyan szabaduljunk meg a szenvedéstől, hogy egy sokkal jobb életet élhessünk, egy sokkal békésebb, harmonikusabb, boldogabb életet. Használjuk ki a lehető legjobban a fennmaradó 5 napot. Erősödjenek meg mindnyájan ebben a csodálatos technikában. Erősödjenek meg a dhammában, saját maguk javára, saját maguk hasznára, saját maguk megszabadulásáért, és azért, hogy megszabaduljanak a szánkára kötelékeiből, bilincseiből, láncaiból, és hogy élvezhessék az igaz békét, az igaz harmóniát, az igaz boldogságot. Igaz békét mindnyájuknak. Igaz harmóniát, igaz boldogságot mindnyájuknak.
Bevet szöv mangelen bevet szöv